Azt kaptuk mi is, hogy el fog indulni már most a közeljövőben ez a rendszer. Felkértek intézményeket, település szerkezet szerint is különböző típusúakat, illetve létszám szerint, iskolatípus szerint is különbözőeket. Azzal mi nagyon erőteljesen egyetértünk, hogy bármilyen rendszer, ha bekerül a közoktatásba, akkor azt célszerű előtte kipróbálni, gyakorlatban megnézni, mert nagyon sok olyan dolog történt, nem csak a közelmúltban, hanem korábban is, amikor mindenféle kipróbálás nélkül az egész rendszerre került rá valamilyen dolog, és a tapasztalatok azért sokat segíthetnek, hogy ez jól működhessen.
Van arról pontos információjuk, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a tanároknak, intézményvezetőknek? Tehát mi az, ami alapján értékelik majd a munkájukat?
Valóban vannak teljesítmény célok, de ezekről maguk az intézmények, illetve az intézményvezető, vagy a vezetőség és egy adott pedagógus közösen dönthet. Maga a pedagógus fogalmazhat meg maga számára célokat, mint ahogy egyébként eddig is megfogalmazott természetesen a munkája során. Csak mondjuk ezt akár rögzíthetik és megnézhetik egy év múlva, hogy ezek a teljesítmény célok mennyire lettek sikeresek, mennyire érték el valóban, mennyire közelítették meg az elvárásokat, egyébként a saját maguk elvárásait. Tehát nincs olyan, hogy előre megmondja a minisztérium, a miniszter, vagy az államtitkár, vagy bárki, hogy mi legyen ez a teljesítménycél. Ezt az intézmény vezető és a pedagógus tudja egyeztetni. Elsőn a pedagógus maga számára fogalmaz meg célokat az adott tanítási évben. Ilyen teljesítmény cél mondjuk például egy olyan intézményben, ahol a továbbtanulás a cél, ott kapcsolódhat egy idegen nyelvtanárnak a nyelvvizsgák számához, kapcsolat az, hogy gyerekek indulnak tanulmányi versenyeken, kapcsolat ahhoz, hogy maga az iskola, az intézmény szervez ilyen versenyt, az adott tanár szervez ilyen versenyt. A hátrányosabb régiókban nyilván elsősorban, ha tanulmányhoz köthetőek, akkor ez a felzárkóztással lehet kapcsolatos. De mondjuk például egy magyar szakos tanár számára, hogy elviszi egyszer színházba a diákokat, vagy egy történész múzeumba. Egészen sokfélék lehetnek a közösségi céloktól, a tanulmánnyal kapcsolatos célokig, a szabadidővel kapcsolatos célokig, tehát nagyon sok mindenféle lehet.
És akkor a legjobban teljesítő 25% plusz pénzt kap, a legrosszabbul teljesítő 25%-at azonban bérlevonással büntetik.
Ez az a dolog, amiben szerintem nagyon komoly elmozdulás történt, legalábbis a korábbi anyagokhoz képest. Tulajdonképpen arról van szó, amit mi sokkal inkább jobbnak láttunk, és javasoltuk is, hogy ez a bizonyos többletjuttatás, ez nagyjából egy plusz keretként képzelhető el. A 25%, akik a legjobbnak ítél meg a teljesítményértékelés, mindenképpen kell, hogy kapjon valami többletjuttatást, de aki elér legalább 70%-os teljesítményt, az szintén kaphat, attól függően, hogy az intézmény vezetése hogyan osztja el majd ezt az összeget, ami rendelkezésére áll. És ami a legnagyobb vihart kavart, és azt gondolom jogos felháborodást, hogyha ez így lett volna, hogy 25%-nyi kollégától pedig le kell vonni a bérből, tehát tulajdonképpen úgy nézett ki, mintha az egész a sajtóból ez derült ki, mintha a 25% ember levonásából lehetne finanszírozni a maradék 25%-ot, már akik a legjobban teljesítenek. Ilyen kötelezettség nem lesz, tehát nem kell levonni senkitől sem bért. Ha az intézmény vezetője azonban valamilyen oknál fogva úgy ítéli meg, hogy mégiscsak annyira nem tud teljesíteni valaki, akkor erre van lehetősége, de ez nem kötelezettség szerencsére.